Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Kismamákat segítő kiadvány jelent meg Miskolcon. Beszámolunk a Nyíregyházi Egyetem képzési kínálatáról. Kismértékben javult a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén közlekedők morálja. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Édesanyáknak nyújt segítséget az az online kiadvány, amiben a szervezők összegyűjtötték azokat a Miskolcon, illetve környékén elérhető szakembereket, akikhez a várandóság és később a gyermekágyas időszak alatt fordulhatnak. A gyűjteményben többek között dúlákat, szoptatási tanácsadókat, illetve gyógytornászokat is találhatunk. A részletekről Kovács Réka, a füzet egyik készítője adott tájékoztatást.
Mindannyian, akik egy az anyaság útján vagyunk, és így a várandóságunk lefolyt itt ebben az egészségügyi rendszerben, és itt a városban, ebben a régióban így mondom, igazából nem szeretnék megkülönböztetést tenni. A saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy ugye van az egészségügyi ellátórendszer, elengedhetetlen, hogy mint minden rendszernek ennek is legyenek hiányosságai, de még csak nem is hiányosság az apropója. Tulajdonképpen az, hogy az egészségügyi ellátórendszeren kívül számos segítő van, segítő szándékú és szaktudású szakember, akit el lehet Miskolcon érni. És róluk eléggé későn értesülünk, vagy el se jut hozzánk kismamaként, hogy ők itt jelen vannak és dolgoznak. És ezt szerintem mindannyian, akik így dulatársaimmal összeálltunk, tulajdonképpen ez hozott össze minket, hogy létrehozzuk ezt a kiadványt, hogy erre nagy szükség van kismamaként, amúgy is a figyelmünk szanaszét van, befele figyelünk, stb. Hogy legyen egy gyűjtemény, ahol amit fel tudunk ütni, és megtaláljuk a Miskolcon elérhető szakmai segítőket. Igazából a saját nevemből beszélhetek így erről. Dúlatársaim ugye aktív szüléskísérő dúlák is néhányan, és így a szüléskísérés alatt is, azért meg a dúlasággá válásunk alatt is tulajdonképpen látható ez, hogy azért ez egy fontos hiánypótló anyag, ami jól tud jönni a nőknek várandóság alatt. Kezdetben azokat az embereket hívtuk be a listába, és kerestük fel szakembereket, akiket ismerünk, és jó tapasztalataink vannak velük. Megkérdezve, hogy szeretnének-e benne lenni ebben a kiadványban, ismertetve a célokat, és akkor leosztottuk egymás között a feladatokat, és akkor így szépen együttes közös erővel, közös munkával hoztuk létre ezt a kiadványt. A határai ennek a kiadványnak a definíció a perinatális szakemberek. Ugye a perinatális azt jelenti, hogy az aktív várandóság ideje alatt a szüléshez, és a gyermekágyi időszak az a szülés utáni 6 hétben, amikor az édesanyja otthon van az újszülött kisgyermekével. Ebben az életszakaszban, ebben az időszakban kik azok a szakemberek, akik szakterületeikkel tudják segíteni, támogatni a nőknek ezt az életszakaszát, akármilyen módon, bármilyen módon. Ugye már a dévénytornát például nem vettük bele, mert nyilván benne lehetne ebbe a 6 hétbe, de tulajdonképpen utána jut el az ember oda, hogy akkor 1-2 hónaposan megnézeti a kisgyermekét egy dévénytornát ismerő szakemberrel. Tehát így szigorúan a 6 hétnél bezártuk a határt, illetve orvosokat, pszichológusokat sem vettük bele, mert az is eléggé, hogy mondjam, egyénen alapul, a személyes tapasztalaton alapul, hogy ki kivel mit tapasztal, hogy kapcsolódik. Tehát itt ezeket a területeket már kihagytuk. És akkor itt sorra vettük onnantól kezdve, hogy várandóság, várandós kísérés, ugye várandós nő testét támogató építő szakemberek, lelkiállapotát, mentálhigiéniáját támogató szakemberek, aztán ugye akkor a szülésnél ott van az, hogy a szüléskísérés, a szülésre való felkészülés, és akkor utána pedig ugye a regenerációs időszak, kisgyermeket tekintve a szoptatás, a gyermeki állapotot, anya-gyermek kapcsolatát támogató területek, és így kell ezt elképzelni. Akiket össze tudtunk gyűjteni, akik felvehetőek aktív munkában Miskolcon, az ő szakterületeiket igyekeztünk egy frappáns definícióval is azért megismertetni az emberekkel, hogy igazából nem is mindenki ismerhet minden szakterületet, hogy azért kb. Mit jelenthet, hogy kell ezt érteni, ezt a témát. És akkor utána az nyilván a maga szakember ezt jobban tudja majd árnyalni ezeket a területeket.
A felsőoktatásba a jelentkezési határidő február 15-e. A Nyíregyházi Egyetem is várja a leendő hallgatókat. A képzési kínálatról dr. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest hallják.
Gyakorlatilag ez most csak egy ilyen időszak, egy kiemelt időszak, de valójában az intézmény egész évben készül arra, hogy minél több továbbtanulni vágyót meg tudjunk szólítani. Az első nagy ilyen lehetőség a bemutatkozásra 2024. november 13-án volt, amikor megrendeztük a nyílt napunkat, és ezt követően pedig még nagyobb fokozatba kapcsolt az egyetem, hiszen minden platformon, személyesen, online, az összes közösségi média felületen ott van a Nyíregyházi Egyetem, és hirdeti a képzéseit. Nagyon fontos, hogy ismerjük a lehetőségeket, igényeket, és folyamatosan monitorozzuk is. A Nyíregyházi Egyetem a hagyományos, tradicionális képzései mellett igyekszik a jelenkor igényeihez alkalmazkodni. Jelenleg 77 képzést hirdetünk magyar és angol nyelven. Most már 13 szakot fogunk indítani angol nyelven, tehát ezzel bővítjük a képzési palettánkat, hiszen a járműmérnöki és a mérnök informatikus alapképzési szakjainkat magyar mellett most már angol nyelven is hirdetjük. Ugyanakkor bővítjük a már meglévő képzéseinknek a specializációit. A mérnöki szakjainkon az e-mobilitás specializáció az, amit választhatnak a hallgatók, illetve a gazdálkodási és menedzsment szakon a vállalkozási és a pénzügyszámvitel specializációk mellett újra felkínáljuk a hallgatóknak a logisztika specializációt. Nagyon nagy erővel azon vagyunk, hogy a ágazati kormányzati elvárásnak megfelelően növeljük a külföldi hallgatóink létszámát, és a tőlük érkező igények alapján minél több szakot szeretnénk indítani angol nyelven is. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott tudományok egyetemeként nagyon gyakorlatias, praktikus ismereteket ad át a jelentkezőknek, és ezzel együtt az oktatóink is mind hazai, mind nemzetközi szinten igyekeznek helytállni, elismert szakemberek oktatnak a Nyíregyházi Egyetemen, és igyekeznek olyan tudást biztosítani a bent lévő hallgatóknak, amivel biztosan el tudnak helyezkedni a pályán. Több szlogenje is van a Nyíregyházi Egyetemnek, többek között a generációk tudása generációk óta, vagy mondhatjuk azt is, hogy a legzöldebb egyetem. Azt mondhatjuk, hogy egy nagyon dinamikusan fejlődő intézményről van szó. Az utóbbi években jelentősen növelte a hallgatói létszámát, hiszen 2 évvel ezelőtt még 3000 volt az intézmény hallgatói létszáma, most pedig majdnem elértük már az 5000-es hallgatói létszámot. Tehát egy nagyon dinamikusan fejlődő egyetemről van szó. Egy csodálatos környezetben, aki ismeri a Nyíregyház Egyetemet, tudja, hogy a Sóstói erdő ölelésében található, és egy olyan komplex intézmény, amelyre azt mondhatjuk, hogy városa a városban, hiszen az oktatási létesítmények mellett olyan szolgáltatások, mint lakhatás, kollégium, sportlétesítmények mind megtalálhatók az egyetemi kampuszon belül, amiért a hallgatónak nem kell órákat utaznia a városon keresztül.
Nem romlott, hanem kismértékben javult a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedők morálja, mondta el a 2024. évi összegzőjében Görcsös Lajos osztályvezető. Bár több ponton javulást tapasztalnak, mégis továbbra is a sebességgel és az elsőbbség megadásával kapcsolatos balesetek száma a meghatározó. Éppen ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.
A 2024-es év lezárult, és erről, hogyha ezt egy értékelést szeretnénk vonni, akkor összességében azt kell elmondjuk a Szerencsés Rendőrkapitányság működési területének közlekedés biztonsági helyzetéről, hogy összességében nem romlott, kismértékben talán javult. Az összes sérülés és balesetünk száma az csökkent, ez 9%-os csökkenést jelent, ami számszerűleg 4 balesettel volt kevesebb sérülés és balesetünk, mint a megelőző évben, mindösszesen 42 sérüléses balesetünk történt. Ami nagyon örvendetes, hogy halálos baleset nem következett be 2024-ben a Szerencsés Rendőrkapitányság útjain. Súlyos sérüléses baleseteink száma egy kicsivel emelkedett, 25 baleset volt, ami 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléssel zárult, és 17 olyan baleset volt, ami könnyű sérüléssel zárult. Ez csökkenést jelent a megelőző évhez képest. Ebből adódott az, hogy összességében csökkent a baleseti számunk. Anyagi káros balesetnél a kollégák 221 esetben helyszíneltek. Anyagi káros balesetben mindent bele kell értenünk, tehát a kátyús balesettől kezdve a vadelütésen keresztül, nem feltétlenül csak olyan balesetek, ahol effektíve klasszikus baleset, tehát ahol járművek ütköznek egymással, hanem ebbe tényleg mindent számolnunk kell. Ilyenből 221 alkalommal kellett helyszínelnünk. Ami nagyon fontos, hogy nem volt itt a sérülési baleset okozónk, ez egy különleges mérőszám, országosan is és megyei szinten is. Korábban nem volt ilyen évünk, vagy talán nagyon-nagyon régen, de 2024 egy ilyen érdekes év volt, hogy nem volt itt a okozó a sérülési balesetek okozói között. Egyébként a legfőbb baleseti ok a Szerencsés Rendőrkapitányság területén továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, amiben nem minden esetben azt kell értenünk, hogy a KRESZ-ben meghatározott vagy a táblával jelzett kilométer per órát lépik túl a járművezetők, hanem nagyon sok alkalommal az útviszonyokhoz nem megfelelően alkalmazzák a sebességet. Tehát, hogyha azt észlelik, hogy megváltoztak a közlekedés feltételei, ne adj Isten, lefagyott az út, vagy havas az úttest, nem megfelelően alkalmazkodnak hozzá, nem lassítanak, és ebből következik be sok esetben baleset. Ez ugyanúgy beletartozik a sebesség helytelen megválasztásába, ez 18 alkalommal történt, sérüléses baleseteket illetően. A második legfőbb ok, ez pedig az elsőbség meg nem adása. Nagyon sokan vannak úgy, hogy félreértik az elsőbségi helyzeteket, vagy nem ismerik fel megfelelően az elsőbségi helyzeteket. Nagyon sokan nem tudják értelmezni a jobbkész szabály szituációját, illetve ez talán már kanyarodási szabály, és ezt azért mondom, mert a kanyarodási szabály a harmadik legjelentősebb baleseti ok. És gyakorlatilag, amikor balra kívánunk bekanyarodni, és már megkezdték az előzésünket, akkor annak van elsősége, aki már előzési szituációban van, ezt nagyon sokan nem értelmezik jól. Ebből adódik az, hogy a második legnagyobb kategória a baleseti okok között 14 bekövetkezett balesettel az elsőségi szabályok helytelen alkalmazása, a harmadik pedig a kanyarodási szabályoknak a megszegése, amiből 6 baleseti okot regisztráltunk.
Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden gyengén és erősen felhős időszakok váltakoznak. Általában hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Elszórtan záporeső várható, akár ismétlődő jelleggel is előfordulhat. A déli délkeleti szél elsősorban az Északnyugat-Dunántúlon erős, néhol viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 20 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében előfordulnak olyan részek, ahol nem haladja meg a 7 fokot. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 27-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. A kis településeken élők számára már igényelhető a vidéki otthonfelújítási program. Optimista a kormány, mert a magyar gazdaság komoly növekedés előtt áll, jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én, emléktúrát tartanak a Mátrában. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Optimista a kormány, mert a magyar gazdaság komoly növekedés előtt áll, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Nemzeti Nyomozóiroda megkezdte a nyomozást a csütörtök reggel számos magyarországi iskolát ért bombafenyegetés ügyében, és a kormány képes az iskolák biztonságát szavatolni.
Gazdasággal kapcsolatosan hallgatott meg egy hosszabb elemzést a kormány a nemzetgazdasági minisztertől, amire azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra okot adó helyzetértékelés volt. A magyar gazdaságot is 2022-től elsősorban a háború következményei, szankciók, infláció súlyosan érintette, és ez a növekedésre még a tavalyi évben is kihatott. Azt látjuk, hogy részben a háború befejezésére lényegesen nagyobb az esély belátható időn belül, mint korábban bármikor, és már ettől függetlenül is a magyar gazdaságban nyugodtan mondhatjuk, hogy a fordulat jelei nem csak mutatkoznak, hanem számtalan adatból kézzelfoghatóan látszanak. Ami a legfontosabb, hogy a foglalkoztatottság továbbra is rekordszinten van, 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, azt mindenféleképpen nagy eredményként kell elkönyvelnünk, hogy több mint 1 millió, sőt, hogyha 2008-as, 9-es helyzetet nézzük, akkor 1 millió 100 ezer új munkahely jött létre, 1 millió 100 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon. Emelkednek a reálbérek Magyarországon, a tavalyi évben még végleges adat nincs, de 10% körüli reálbéremelés volt Magyarországon, és az a 3 éves bérmegállapodás, ami a minimálbér és a garantált bérminimumra vonatkozik, garantálja azt, hogy az idei évben is jelentős 5-6%-os reálbéremelkedést tegyen, és a következő 2 évre is a megállapodás a munkaadókkal és munkavállalókkal létrejött, ami egyébként a jövő évre még nagyobb minimálbér és garantált bérminimum emelést is jelent, mint az idei évben.
A kis településeken élők számára igényelhető a vidéki otthonfelújítási program. Zsigó Róbertet, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárát hallják a témában.
Jó hír, hogy a kis településen élők számára már elérhető a vidéki otthonfelújítási program. Ez közel 2900 településen élő gyermekes család számára nagy lehetőség arra, hogy felújítsa az otthonát. 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatást és akár 6 millió forintos kedvezményes hitelt lehet igénybe venni az ingatlan felújítására, bővítésére, vagy például fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, tetőcserére. A sor még hosszan folytatható. Az érdeklődők a Magyar Államkincstár honlapján a www.államkincstár.gov.hu oldalon megtalálnak minden információt a vidéki otthonfelújítási programról. A kérelmet is az Államkincstárhoz kell benyújtani online vagy személyesen. A legfontosabb feltétel, hogy a támogatást a gyermeket várók vagy nevelők igényelhetik. A házastársak vagy élettársak közösen igényelhetik arra az ingatlanra, amelyben laknak, és legalább 50%-ban a tulajdonuk. Az első kérelmek már beérkeztek a kincstárhoz. Az elbírálás a beérkezés sorrendjében történik. A kérelmek elbírálására a beérkezést követő 90 nap, online benyújtás esetén 30 nap áll a kincstár rendelkezésére. Arra biztatok minden kis településen élő gyermekes családot, aki felújítást tervez, hogy éljenek a lehetőséggel, használják ki a vidéki otthonfelújítási programot, és vegyék igénybe a vissza nem térítendő támogatást.
A tragikus körülmények között elhunyt hegymászóra Kis Péterre emlékeznek február 22-én, ugyanis ekkor tartják a már hagyománnyá vált Kis Péter emléktúrát a Mátrában. Három különböző táv közül választhatnak a résztvevők, miközben felfedezhetik a térség természeti szépségeit. A szervező azt mondja, mindent megtesznek, hogy az útvonalakat követni lehessen, és a 11. alkalomra is méltó emléket állítsanak a gyöngyösi fiatalnak. A részletekről Molnár Zsolt szervezőt hallják.
Hát úgy gondoljuk, hogy nagyon pozitív a túrának a megítélése. Talán most mondhatjuk azt, hogy az ország egyik ilyen legszínvonalasabb rendezvényén nőtte ki magát. Most lesz ez a 11. rendezvény, de a tragédia az 12 éve történt 2013 májusában. Nagyon jó tapasztalataink vannak. Azt gondolom, hogy már mindenki ilyen rutinszerűen teszi a feladatát a rendezők közül, és a Peti családja is nagyon, nagyon lelkesen segít nekünk ebben a rendezvényben, és még természetesen nagyon sokan mások is, közel 80-100 fő segít minden évben ezt a túrát megvalósítani. Összességében a három távon egy ilyen 1000 fő résztvevője van most már a túrának, ami azt gondolom, hogy egy elég szép létszám, és szeretnek visszajárni hozzánk a túrázók, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek elég pozitív visszajelzések részünkre is. A rajt és a cél is a Sástón a Adrenalin Kalandparkban lesz, az Oxygen Adrenalin Kalandparkban lesz, úgyhogy ez most már a 11. éve ugyanez a helyszín. Útvonalon és a rajtcélon sem változtattunk, lényegében egy icipici módosítás volt itt a évek alatt, de az csak egy természetvédelmi ok miatt történt, de gyakorlatilag az sem befolyásolta a túra útvonalát nagyban. Három távon lehet indulni, az 57 kilométeres táv az reggel 7 és 8 óra között, vagy azon reggel 7 és 8 óra között lehet elrajtani, ezt csak gyakorlott túrázóknak, terepfutóknak ajánljuk, de őket, aki egy ilyenre nevez, az már tudja, és hogy mire számíthat, közel 3000 szint emelkedés van ebben a túrában. 37-es távon 7-től 9-ig lehet indulni. Ez a gyakorlattabb rutinosoknak, de még azért nem annyira extrém sportolóknak ajánlott, és a 20 kilométeres táv, az pedig reggel 8-tól 10 óráig indul. Itt is van azért egy 900 méter szint különbség, ami gyakorlatilag a Sástóról le kell menni Mátrafüredre, és onnan Kékesre föl, azért ez egy nagy emelkedés, de erre bőven van idő is, tehát mindegyik távon van szintidő, de itt 7 órát adtunk erre a 20-as távra, hogy azért azok is meg tudják ezt tenni, akik nem annyira gyakorlottak, vagy családdal, barátokkal eljönnek, úgymond inkább kirándulás jelleggel, vagy mozgás örömeért erre a rendezvényre. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy ebből a három távból azért mindenki meg tudja találni a kedvére valót, és így ez meg is látszik a létszám.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Isten igéje mindig ámulatba ejt, és mindig megújít bennünket, mondta a Szentatya homíliájában tegnap. Az Isten igéjének vasárnapi alkalmából, melynek idei témája a Te igédben reménykedem, és a média világának jubileuma alkalmából a Szentatya ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában. A szertartás keretében 40 hívőnek szolgáltatta ki a felolvasói szolgálatot. Ferenc pápa elmondta: testvéreim, milyen szerencsés egybeesés! Isten igéjének vasárnapján, még a jubileum kezdetén Lukács evangéliumának ezt a részletét halljuk, melyben Jézus úgy tárja fel magát, mint a felkent messiás, aki arra kapott küldetést, hogy hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az élő ige, akiben az egész írás teljesen beteljesedik, és mi ma a Szent Liturgiában az ő kortársai vagyunk. Mi is ámulattal telve megnyitjuk szívünket és elménket, hogy hallgassuk őt, mert ő maga az, aki beszél, amikor az egyházban a Szentírást olvassuk, fogalmazott Ferenc pápa az Isten igéjének vasárnapján. Az egész Biblia Krisztusra és az ő művére emlékeztet, a lélek pedig jelenvalóvá teszi az ő művét életünkben és a történelemben. amikor a Szentírást olvassuk, amikor imádkozunk és tanulmányozzuk, nem pusztán információkat kapunk Istenről, hanem a lelket fogadjuk, aki emlékeztet bennünket mindarra, amit Jézus mondott és cselekedett. Így a hit által lángra gyújtott szívünk reménykedve várja Isten eljövetelét. Ferenc pápa kiemelte: testvéreim, jobban szokásunká kell tennünk a Szentírás olvasását. Szeretném tanácsolni, hogy minnyájatoknak legyen egy kisméretű evangéliuma, egy zsebben hordható új szövetség, és legyen ott a táskátokban, mindig vigyétek magatokkal, hogy napközben elővegyétek és olvassátok. Egy kis részt, két rövid szakaszt. És így a nap során kapcsolatban vagytok az Úrral. Egy kisméretű evangélium elég, hívta fel a figyelmet Ferenc pápa Isten igéjének vasárnapján. A Szentatya január 26-án a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyala, Mária imát, a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Annak felismerésére biztatott, hogy Jézus olyan szabadulást hirdet, amilyet senki más nem adhat, és el kell ismernünk, hogy mi is rászorulunk a szabadításra, mi szegények, rabok, vakok, elnyomottak vagyunk. Ferenc pápa elmondta: január 27-én van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. 80 éve, hogy felszabadították az auschwitzi koncentrációs tábort. A zsidó és más vallású emberek millióinak azokban az években történt kiirtásának borzalma nem feledhető és nem tagadható, kiemelte. Építsünk együtt egy testvériesebb, igazságosabb világot. Neveljük a fiatalokat arra, hogy a testvériség a megbocsájtás és a béke logikáját követve mindenki előtt nyitott szívvel éljenek. Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyéspüspök megáldotta az egyházmegye fenntartásába került debreceni Forrás Lelki Segítő Központ szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye épületeit. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött megállapodást követően 2022-ben átvette a Forrás Lelki Segítők Egyesülete fenntartásában működő szociális alap- és szakellátások működtetését, és megalapította a Forrás Lelki Segítő Központot. Ennek újabb szakaszaként idén január 1-től a Forrás Lelki Segítő Központ szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye is az egyházmegye fenntartásában működik tovább. Ebből az alkalomból január 22-én Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az újonnan átvett intézmény épületeit. A főpásztor először is megköszönte az itt dolgozók lelkes munkáját, és háláját fejezte ki azoknak, akik bíznak bennük, valamint az intézményben. Hiszem, hogy amikor átvettük ezt az intézményt, nem csak fizikai fenntartását vállaltuk, hanem lelki megerősítését is. Hiszünk abban, hogy minden nehézség és megkötözöttség közepette Jézus az, aki szabaddá tesz, fogalmazott. A csíksomjói pünkösdi búcsúba, a lengyelországi Częstochovába és Krakkóba, valamint idehaza Bodajkra indít zarándokvonatokat a 2025-ös szent évben a Missio Tours utazási iroda, a MÁV személyszállítási ZRT együttműködésével. A zarándokvonatok fővédnöke Kövér László az országgyűlés elnöke és Veres András győri megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándokutakra specializálódott Missio Tours utasai idén sok más egyházi és világi úti cél mellett a Rómába és a Vatikánba induló szentévi zarándoklatokon is részt vehetnek. Hangzott el a Keleti Pályaudvar üzleti várótermében január 23-án délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen jelen volt Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kormányos László, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója, Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség alelnöke, valamint Budai László, a Missio Tours utazási iroda ügyvezető igazgatója. Soltész Miklós beszédében kiemelte: a zarándokvonatok lelki erőműként működnek, egyéni változást, lelki megerősödést céloznak meg, ugyanakkor kiemelkedő közös céljaik, üzeneteik is vannak.
A zarándoklatok nyilván megcéloznak egy-egy emberen belül egyéni változást is. egyéni lelki megerősödést is, találkozásokat is, jó Istennel, de vannak különleges célok is, amelyek egy-egy zarándok útnak, zarándok vonatnak kiemelkedő üzenetei voltak. Volt olyan, amikor a legfőbb üzenet a családokért szólt. Volt, amikor két nemzet kapcsolatának az erősítéséért, akár a lengyelek és magyarok között, de nyugodtan mondhatjuk magyarok és románok, vagy más nemzetek között is. A harmadik sokszor üzenetként elhangzott, hogy képviseljük a normalitást, képviseljük azt, hogy a teremtett világnak az értéke mennyire fontos, mennyire szükséges, és olyankor, amikor a világ egy jó része fölborul, megbolondul, teljesen más irányba megy, akkor mutassuk be, hogy mi az érték. És van még egy terület, amit ki kell emelni a zarándok vonatok kapcsán, az pedig a nemzet összekapcsolásának a lényege és küldetése. Óriási nagy dolog az, és Püspök atyát biztatnám, hogy ne csak északra, Lengyelországba induljon el, lehet, hogy ott most nem fognak integetni a lengyelek, legalábbis csak egy részük, de hogyha Erdély fele indul el, megtapasztalhatják az zarándokok azt a fantasztikus örömet, melyet akár Nagyváradon, Kolozsváron, Gyergyószentmiklóson, vagy akár Erdély és Székelyföld kisebb falvaiban, településeim, az állomásokon az ott élő szeretete sugároz, és ad tovább. Nemzetegyesítő ereje is van ezeknek az zarándok vonatoknak, abban a tekintetben is a Rákóczi Szövetségen keresztül, és ezt köszönöm szépen a Rákóczi Szövetségnek is, az elmúlt évek során több száz, sőt most már azt kell mondanom, ezernyi fiatalt indítottak útnak az zarándok vonatokon a diaszporával.
Palánki Ferenc püspök hangsúlyozta, egy zarándokút nem turista kirándulás, a résztvevők nem a konkrét helyszíneket járják be, hanem saját magukat. Ilyenkor az ember átgondolja életét, hogy milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival.
Nekem ez az első vonatos zarándoklatom lesz, amit Csenszlovába és Krakóba fogok kísérni. A zarándoklatról mindig az jut eszembe az a mondat, hogy ez nem egy turista kirándulás, mert hogyha valaki kirándul, akkor bejár szép vidéket, bejárja a helyeket, a zarándok meg bejárja saját magát. Vagyis átgondolja az életét, hogy milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival, és hát én így szeretném ezt a zarándok utat átélni, és hát a zarándoklat az tulajdonképpen leképezi az embernek az életét, hogy elindulunk valamikor, valahonnan, és megérkezünk a célhoz. És ez a megérkezés ez tulajdonképpen az egész életünkre így vonatkozik, hogy elindulunk, beléptünk valamikor a világba, és el fogunk jutni életünk végén reményeink szerint a végcélhoz, magához, Jézus Krisztushoz, életünk urához. És amikor bejárjuk saját magunkat, persze rácsodálkozva a természet, a táj szépségeire, a kegyhelyek különböző élményeit átélve, azért mégiscsak átgondolhatjuk Istennel és az embertársainkkal való kapcsolatunkat, és ehhez sok-sok kegyelmet kaphatunk.
Eger ad otthont februárban a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának, a Keletnek. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek által celebrált szentmise, valamint meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján Egerben. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. A regisztráció már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni az EGRI programokra. További információk elérhetők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészségének honlapján. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től 2026. január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és a böjtbe. A böjtési ma 2025. február 1-től, tehát 2026. január 31-ig tart. A gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben minden hónapban ezen a napon részt vesznek az egyházmegyei böjt és ima folytatásában a következők valamelyikével. Böjt, rózsafüzér, keresztút, fél egyórás szentségimádás, fél egyórás szentírás olvasás és elmélkedés, szentmisén való részvétel és szentáldozás felajánlása. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Sinkovics Andra és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Seventeens, unreal era.
a régió sportja.
A Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Vattai Gabriella és alelnöke, dr. Gál László Kazincbarcikán járt, ahol a város első emberével egyeztettek. A végéhez közeledik a felkészülése a DVTK labdarúgó csapatának. Elégedett 2024-ben nyújtott teljesítményével Tarjány István, nyíregyházi kerekes székesvívó. Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Vattai Gabriella és alelnöke, dr. Gál László Kazincbarcikán járt, ahol a város első emberével egyeztettek. Alelnök úrral ellátogattunk Kazincbarcikára, ahol sikeres tárgyalást folytattunk a város polgármesterével, Szitka Péterrel. A klub és a városvezetés között kialakult feszült helyzet feloldásában jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy rendeződjön a szervezet működése. Továbbá ismertettük a szövetség terveit, melyben számos az egyesülettel és a várossal közösen megvalósuló projekt is szerepel, fogalmazott az egyeztetés után Vattai Gabriella elnök. Végéhez közeledik a DVTK labdarúgó csapatának felkészülése. A nemrég kinevezett sportigazgató Horváth Csenger az elmúlt időszakot értékelte.
Első lépésként érkezésemkor megfogalmaztunk egy filozófiát, egy célt. Ezután csináltunk egy objektív értékelést a jelenlegi kereten, a játékosokon, egyén és csoportszinten is. Ebben vannak objektív mutatószámok, voltak egyéni beszélgetések, motivációfelmérés, egyéni tervek a jövőt illetően a játékosokat illetően. És ezután egy folyamatosan jöttek a bajnoki mérkőzések, és az utolsó bajnoki mérkőzés után végeztünk egy keretelemzést, aminek következtében kijelöltük azokat a pontokat csapaton, játékos kereten belül, ahol szeretnénk erősíteni, szeretnénk fejleszteni a játékos keretünket, állományunkat, és hát maga a filozófia magában foglalja azt, hogy egy szűkebb keretlétszámmal szeretnénk dolgozni, amíg a Magyar Bajnokság és a Magyar Kupában versenyzünk, és még nincs Európai Kupa. Szerettük volna csökkenteni a légiósok számát és növelni a hazai játékosok számát, szerettük volna csökkenteni az átlag életkort, és ezeknek az elveknek mentén kezdtünk el dolgozni és kialakítani a játékos keretet. Nyilván az, hogy egy ilyen rendszer a filozófiának mentén megvalósuljon, ahhoz kettő, inkább három átigazolási időszak szükséges, de ahhoz, hogy a harmadik végén azt mondjuk, hogy jól dolgoztunk, az nagyon fontos lépéseket kell elkövetnünk már az első átigazolási időszakban is. Kezdő csapat körüli játékosok az 60-70%-ban megtalálhatóak a céljainkhoz fogalmazva. Ugyanakkor van a keretnek a többi része, ez a 30-40%, amit hogyha átalakítunk, és ezeket a forrásokat sokkal hatékonyabban használjuk fel, akkor ezzel fogjuk tudni növelni az eredményességünket azáltal, hogy jobb játékosokat igazolunk, teremtünk egy versenyhelyzetet a kereten belül, és sokkal inkább a céloknak és a pozícióknak megfelelően hozunk játékosokat. Ugye voltak hiányposztok bizonyos pozíciókban, meg voltak olyan pozíciók, ahol akár 4 játékos is volt a keretben. Belső középpályán a magyar átlaghoz képest, a magyar NB1 átlagához képest is kevés második labdát szerzünk, nem vagyunk erősek a párharcok tekintetében, és ez egy nagyon fontos fejlesztendő terület volt, és ennek szellemében kerestünk és próbáltunk erősíteni a pálya tengelyébe. Egy olyan típusú játékost kerestünk, aki komplex tulajdonságokkal rendelkezik, aki erős a labdaszerzésekben, a második labdák felvételében is, ugyanakkor megfelelő játékkészséggel rendelkezik, és a labdavezetésben a mélységi területek támadásában is kiemelkedőt tud nyújtani, tehát be tud érni a boxba, az ellenfél tizatosába, és most úgy állunk, hogy sikerült egyességre jutnunk egy ilyen kiszemelt játékossal, aki egyébként az első számú opciónk volt, úgyhogy nagy reményeket fűzünk hozzá. A játékos Kriszti Éhi, az angol Rotherham csapatából érkezik hozzánk. Régóta figyeljük, kollégáim régóta figyelik. Elemző munkatársaim dolgoztak korábban, Dunaszerdahelyen dolgoztak korábban cseh top csapatoknál, és ez a játékos a Slavia Prahában is játszott, több nemzetközi mérkőzésen játszott. 22 éves korában, ezek után kölcsönbe ment a Championship-be, a Wiganhez, és a Rotherham akkor a másodosztályban játszott, rekordigazolás volt a klubnak, őt kivásárolták a szerződéséből, 54 angol másodosztályú mérkőzése van, és mindig csak 26 éves a játékos, tehát életkorban, típusban és játékos kvalitásban is illik a projektünkhöz. Annyi kulisszatitkot még elárulok, hogy az utolsó pillanatban belépett a török csapat, a Sivasspor, aki nyilván jelenleg sokkal jobb anyagi kondíciókkal rendelkezik, mint mi. Ugyanakkor a játékos nagyon motivált és elkötelezett volt annak irányában, annak tekintetében, hogy ide szeretne jönni. Informálódott a klub után, a klub iránt, a célok iránt, a szurkolók iránt, hogy itt mennyire szeretik és imádják a futballt az emberek. Úgyhogy mondta, hogy ő ezt elöntötte, és ide jön, és megtesz mindent azért, hogy amit kitűztünk magunk elé, azt együtt érjük el. Jobboldali védő pozíciónkban az őszi szezonban két játékos játszott, ugye a Gera Dániel, aki ebben a pozícióban szerepel a válogatottban is, és ugye a második számú opcióként a belső védő profilban Szatmári Csaba. Itt nekünk fontos célunk volt, hogy egy olyan lehetőség szerint jobboldali védőt hozzunk, aki akár megfelelhet a fiatal szabálynak is, és adta magát a lehetőség, hogy Kálai Kevin, aki egy miskolci fiatalember, itt kezdte az utánpótlás éveit, megfelel a fiatal szabálynak, megérkezett ebbe a jobboldali védő pozícióba, ezáltal versenyhelyzetet teremt a kereten belül, és növeli a taktikai repertoárunkat, mert azért Gera Dánielnek rengeteg olyan tulajdonsága van, amit akár tud a pálya közepén, vagy a felső harmadon is kamatoztatni. A másik oldal, a baloldali szélsővédő pozíció az őszi szezon folyamán, ugye Sunny Chanin által volt orvosolva, aki alapvetően egy baloldali belsővédő profil, ugyanakkor a teljesítményt tekintve hozott egy jó szintet. A baloldali védő egy olyan pozíció volt itt nekünk, és jelenleg is az átékozási időszakban, amit folyamatosan figyelünk, monitorozunk, tehát keresünk baloldali védőt. Ugyanakkor, ahogy említettem, fontos szempont, hogy a saját utánpótlásunkból és akadémiánkból is táplálkozzunk. És Demeter Milán személyében egy olyan baloldali védővel rendelkezik a klub, aki az őszt Kazincz Barcikán töltötte kooperációban, rengeteget fejlődött, és én szándékosan szeretnék ezzel üzenni a saját fiatal játékosainak, hogy nyitva hagytam ezt a pozíciót, a tekintetben, hogy visszarendeltük Demeter Milánt. A felkészülési időszak első napjától a csapattal készül, és hogyha ő bebizonyítja azt, hogy meg tudja oldani ezt a pozíciót, tehát benne van abban a két játékosban, akivel ezt tudjuk abszolválni, akkor itt fog maradni, és akkor nem igazolunk baloldali védőt. Amennyiben azt látjuk, hogy a fejlődésének megfelelően nem tudunk annyi játék lehetőséget biztosítani, akkor első az egyén fejlődés, akkor őt visszaindítványozzuk az Inzbarcikára, és akkor ezt a pozíciót, mint ahogy mondtam, folyamatosan figyelemmel követjük és monitorozzuk, akkor megvan annak az esély, hogy még egy baloldali védő érkezik a klubunkhoz. Én, amikor érkeztem, akkor ugye azonnal végeztünk egy elemzést a játékos keleten belül, és voltak olyan játékosok, akik máshogy voltak értékelve a csapaton belül. Ha most egy példát mondhatok, a Bárdos Bence például nagyon közel volt ahhoz, hogy kölcsönbe kerül a Honvéd csapatához. És ahogy érkeztem, ezt azonnal igyekeztem megakadályozni, és hát nagyon nem kellett igyekeznem, mert ezekben a kérdésekben én döntök. És ma mondhatjuk azt, hogy rendkívül sokat fejlődött, egy szintén saját nevelésű játékos, ballábas belső védőjátékos, és az egyik meghatározó játékos ennek a diósgyőri csapatnak. Nem is beszélve arról, hogyha egy belső védő 2-3-4 gólt tud szerezni a szezonban, lehet, hogy az jelenti azt a kis különbséget, hogy odaérünk Európába, vagy nem. És ezt is átigazolási időszaknak veszem, mert nem elvesztettük ezt a játékost a klub számára, és most a Honvédban szerepel, hanem kvázi egy rejtett erőforrásként ő itt van. De mondhatnám Elton személyét is, Akoladze személyét, aki nyilván korábban baloldott sérülésekkel, de ha végignézzük az önéletrajzát, mert a Diósgyőrben van, nem volt meghatározó játékos. És az ő szerepét is kicsit átértékeltük a vezetőedzővel, és ma már mondhatjuk azt, hogy a kulcsjátékos kategóriába tartozik. Tehát ha innen vizsgálom, akkor egy átigazolási időszakon kívüli, de átigazolási időszakon abszolváltunk, mert megnyertünk két olyan játékost, aki ma meghatározó a Diósgyőr első csapatának. Én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra is, hogy a meglévő játékosainkból kihozzuk a maximumot, mert ezek olyan rejtett tartalékaink lehetnek, amikben lehet, hogy nem is gondolunk bele. És nem arról szól ez a folyamat, hogy érkezik egy sportigazgató, akkor azonnal hozzunk ide 5-8-10 játékost. Nem, nézzük meg, hogy kik vannak itt a klubon belül, nézzük meg, hogy ők ki vannak-e maxolva a potenciáljukat tekintve. Ha nem, akkor őket maxoljuk ki, nézzük meg, hogy úgy mire képesek, és akkor már lehet, hogy nem kell 8 vagy 5 játékost igazolni, csak céltudatosan 2-t vagy 3-at.
Elégedett 2024-ben nyújtott teljesítményével Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekes székes vívója kardszakákban a 7. helyen végzett a párizsi olimpián. Tarjányi Istvánnak a koreai világbajnokság lesz az év főversenye. Most őt hallják.
Az utolsó 2-3 kvalifikációs verseny előtt már tudtuk, hogy kijutottam a paralimpiára. Ez egy nagy nyugalmat tett rám, és így sokkal egyszerűbb volt felkészülni a versenyekre. Kicsit nyugodtabb voltam, és úgymond tét nélkül tudtam részt venni ezeken az utolsó 2-3 versenyen, és érmeket is tudtam szerezni. Itt voltak nézők, és ezt nagyon élveztem. Tokióban nem voltak nézők, de ez nem tett rám tehert, sőt, inkább felspanult, és sokkal másabb volt a hangulata. Egy fantasztikus épületben, a Grand Palais-ban tudtunk vírni, az is egy nagyon nagyszerű élmény volt, és tényleg, hogy ennyi ezer ember előtt tudtunk versenyezni, az pedig szuper üdülés volt. Volt bennem hiányérzet, éremért mentem. Most nem volt szerencsém, így alakult, olyan embertől kaptam ki pont egy franciától egyébként, akit eddig mindig vertem minden világversenyen. Most ő volt a jobb, ő nyert kettőt a tussal, találhatta, majd neki kedveztek, legközelebb majd nekem fognak. Így egy kis hiányérzet maradt, de nagyon boldog vagyok, hogy ilyen eredményt értem el. Nagyon erős a mezőny. Tényleg itt a kínaiaktól kezdve, akik verik a mezőnyt, most is egy kína nyerte a paralimpiát. Nagyon nehéz oda kerülni, és hogyha már tényleg kijut az ember egy ilyen világeseményre, most is a 14 legjobb között én is ott szerepeltem, ez is egy óriási siker. Nagyszerűek a feltételek, amik adottak nekem, és a felkészülésem is látszott ezen, hogy olyan körülmények között tudtam edzeni a atlétikai centrumban, Nyíregyházán, hogy tényleg profi körülmények voltak, adottak.
Vízilabdázni vágyó gyerekeket vár a kazincbarcikai Delfin vízisportklub új programja, a Color Polo. Simon Kovács Viktóriát, az Egyesület úszó szakosztályvezetőjét hallják.
Az lenne ezzel a célunk, a magával, a kolorpólóval, hogy a gyerekeket miután már egy biztos vízilabdás tudást megszereztek, át tudjuk emelni őket a vízilabda szakosztályunkba, ahol nyilván bajnokságban szeretnénk majd a gyerekeket indítani. A vízilabda az egy nagyon jó kis csapatsport, összekovácsolja a társaságot. Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek meg kell ezt tapasztalnia, hogy milyen a víz közegében együtt sportolni.
Most pedig Kovács Otto edzőt hallják.
A vízilabdához három úszás nem, ami szükséges, ez a gyors hát és a mellúszás. Mellúszásból fogjuk kialakítani majd azt a lábtempó mozgást, ami a vízilabdához szükséges. Nyilván ez játékos formában, illetve ami még fontos, hogy milyen labdaérzékkel rendelkeznek a gyerekek. Nyilván ezt a kettőt össze kell hangolni, a labdát, illetve az úszást, és akkor válhatnak majd vízilabda játékossá, ami majd egy következő szintet jelent.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Csapdákon át, lázakon s kínkon, zászlón vészjelekkel a holnapnak itt hagyom. Ne bánj, szétált két kezem, megvan már helyem, megvan az út, tűz vagy jég, nincs túl messze már.
Ezért pár szép szó, hogy tudjam vagyok, s így jó.
A kőnek s a homoknak igaza lehet, többet láttak több ezer évvel. De ismersz a szívet a földön, mi versenyre kelhet a kővel.
A hegy magában áll, és meg sem mozdul már.
Nekünk nem, mert az ő órája millió évre jár.
Hát én
Bye.